Visszatértünk, ez még mindig a G-mon, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora, és itt van velem az Ából BB-s műsorozatársam Kell Bogdán, aki most kvázi vendégként teszi tiszteletét a G-monban, és hát gyakorlatilag Bog két kedvenc játék műfaját tekintjük ilyen kis sztorizgatós módon végig. Az egyik ezek a Civilization típusú gazdasági szimulátorok, illetve hát szerintem kis túlzásan önállóan is, tehát ilyen városépítő szimulátorként is lehet említeni a másik nagy kategóriát, amit te kimondottan szeretsz, és hát ez a SimCity-vel kezdődött 1989-ben.
És az egy remek játék volt, a SimCity. Nyilván a mai szemmel, és egyébként pont visszanéztem régi gameplay videókat SimCity 1-ről, és hát azért az nagyon sematikus, én szerintem ezt a szót használnám. De ott már azért ez egy fix felülnézeti dolog volt, nem volt semmi 3D-s benne, meg nem volt semmi csili-vili grafika, de már ott látszott, hogy ez egy nagyon jó modell gyakorlatilag. Mondhatjuk azt, hogy egy picit olyan, mintha a legózást kevertük volna az üzleti szimulációkkal, mert egyrészt ugye kellett építeni valamit, és utána azt a valamit, amit építettünk, azt működtetni is kellett úgy, hogy az nyereséges legyen, és tudjon terjeszkedni, és közben a userek, vagy hát a lakók, azok pedig boldogok legyenek benne. És szerintem a SimCity 1 az egy óriási siker volt. Nem is nagyon volt ellenfele abban az időben, ebben a kategóriában. Annyira nem, hogy szerintem a SimCity 2-nek se volt ellenfele, és aztán a SimCity 2000-nek se volt ellenfele. Úgyhogy az nagyon sokáig...
SimCity 2-re mire gondolsz egyébként, mert technikailag szerintem a SimCity 2000 volt a kettő.
Lehet, hogy így van.
És aztán mert utána... itt a nevekkel egyébként, bocsánat, volt egy kis gond, a SimCity-nek is szerintem vagy három neve volt, tehát volt a Micropolis, volt a SimCity Classic néven futott, az ugye későbbi, és így technikailag a SimCity 2000 volt a kettő, mert volt SimEarth, meg SimEnt, meg SimLife, meg SimFarm a kettő között. A SimTower az meg már a SimCity 2000 után jött ki, de igen, szóval a 2000 volt a kettő, és egyébként meg elég félrevezetőben a SimCity 2000 egy 1993-as játék. És itt a grafikára visszatérve, tehát én játszottam a SimCity 1-jel, és nekem az akkor egy ilyen nagyon szép dolognak tűnt egyébként, hogy olyan jól behatárolt épületek, meg ilyen... Hát ugye felülnézetes volt, de ilyen félperspektívikusan lehetett látni az épületeket, a magasabbakat, hogy így nem csak pont felülről látom a felhőkarcolónak, nem tudom, a csúcsát, meg a helikopterleszállat, hanem így picit az oltalát is. De hát a SimCity 2000 az nekem az egyik legmeghatározóbb gamer élményem volt, hogy azt mondtam, hogy atya ég, ez milyen szép.
Ez mert fantasztikus, az szép is volt. Tehát, hogy az kinézett valahogy, ott 3D-ben láttuk az egész várost, nagyon sokféle épület volt, ugye, amiket előre beleprogramoztak az engine-be, és tényleg ott az volt, hogyha az ember jól játszott, és fel tudott építeni egy világvárost, egy metropoliszt, és azt megnézte kicsit távolabbról, akkor azt mondta, hogy ez
már
ez egy város. Tehát, igen, hogy ez kinéz valahogy, ezt el tudom képzelni olyan helyeken a Földön, ahol tudnak ekkora városokat építeni. Ez úgy, igen, ez úgy valami volt. És szerintem körülbelül ebből a korszakból való a SimCity 2000 korszakából ugye a Transport Tycoon is, ami hát végül is a Railroad Tycoon-nak lett a következő generációja, az már ugye nem Sid Meier, hanem Chris Sawyer fémjelezte alkotás volt, és ott ugyanez a jellegű grafika volt, tehát fixen 3D-ből egy perspektívából láttuk az egészet, de nagyon hasonló volt így a dolognak így a grafikai színvonala, és hát az is a Railroad Tycoon után egy ilyen marha nagy ugrás volt grafikában, és azt gondoltam, hogy hát itt 3D-ben látom a vonatokat, azok fordulnak, meg ott már voltak repülők, meg mit tudom én, tehát hogy ez a korszak az volt az, amikor ez a 3D-s perspektívikus nézet így
az. Igen, ez azért nem valódi 3D volt egyébként, persze. Tehát ez nem egy 3D gyorsított, nem tudom, DirectX-es vagy Direct 3D-s téma volt, csak ilyen perspektívikus 3D, de nem tudtuk körbeforgatni így fokonként.
Folyamatosan nem tudtuk, hanem volt négy nézet, amik közül lehetett választani. 9 fokonként
gyakorlatilag lehetett, de hogy emiatt ilyen 3D hatású volt, igen, és azért ez szerintem sokat hozzátett ezekhez a játékokhoz, hogy nem csak egy ilyen képzeletemben létező szép város, hanem hogy ez annak idején tényleg szép volt, és szerintem egyébként és nem azt mondom, hogy a SimCity 2000, de a SimCity 3000, ami meg 99-es talán játék, ott ha azt megnéznénk mai szemmel, talán mi most is azt mondanánk egy szépen felépített városra, hogy ez így menő. Nyilván egyébként ehhez képest egy City Skyline, ami ugye a mostani SimCity, mert nehéz egyébként magát a SimCity műfajt így bekategorizálni, hogy most a Sim videójátékok, mert ugye itt a Will Wright féle sport, ami meg egy ilyen életszimulátor, azt is valamiért ide sorolják, és hát van ugye maga a Sims, ami meg egy óriási siker lett, ugye a Sims az eredeti verzió az 2000-ben jelent meg, az meg egy olyan életszimuláció volt, hogy ott így voltál te, és akkor így az életedet kellett menedzselni, és akkor nem tudom, így férjet, feleséget találni, meg munkát, meg házat építeni, meg jól érezni magad, meg alapvető emberi ösztönöket kielégíteni, tehát enni, meg nem tudom, mellékhelyiségbe járni, tehát hogy ez egy ilyen szimuláció volt, és ez valamiért nagyon nagyot ment egyébként, szerintem a Sims az nagyobbat is, mert nem néztem utána a számokat, megmondom őszintén, de biztos vagyok benne, hogy eladásokban jelentősen lenyomta, és igazából azért a SimCity vonal az megszakadt egy ponton, mert az utolsó SimCity játék, amit szintén SimCity-nek hívnak, és az már egy Electronic Arts gondozású játék, és hát gyakorlatilag az eredeti kitalálók közül, de hát itt túl sok köze senkinek nincs hozzá, az 2013-as. És
igen, és akkor jelent meg a Citizen Motion is, az első.
Igen.
Igazából ugye az érdekes, hogy amikor kijött az utolsó SimCity, amit ismerünk, akkor annak volt egy elég nagy hibája, hogy nagyon behatárolt volt a térkép méret. Tehát nem volt elég hely játszani.
Nagyon szép volt egyébként, tehát hogy ez már egy 3D engine-re épült, és tehát arra viszont tényleg azt mondom, hogy oké, hogy 10 éves játék, de a mai napig dögös, meg jól néz ki, de hát valószínű ott azért voltak hardveres korlátok.
Hát ezen mondjuk vitatkozhatunk, hogy voltak hardveres korlátok, mert ugye az 2003-as, és 2015-ben jött ki a City Skylines, ami a mai napig ugye nagyon népszerű.
Kérdés, hogy mikor kezdték el fejleszteni egyébként, most ez hülyén hangzik, de ezekben mi szerintem nem feltétlenül látunk bele innen. Ha a SimCity esetleg, bár én nem tudok ilyenről, egy ilyen elhúzódó fejlesztés volt, vagy hogy mondjam, amikor még az alapokat lerakták, akkor meg nem 2013 volt, hanem még 2005, most mondtam valamit, akkor lehet, hogy ez volt egy gond. De igen, az viszont tény, hogy egy-két éven belül megjelent játéknál az egyiknek volt egy nagyon durva hardveres korlátozása, hogy kis területen tudtál építkezni, ami pont azt az igényt, amit itt említettél, hogy hát Metropolis-t építek, és az mekkora jó, az gyakorlatilag így kinyírta. Aztán meg jött egy City Skylines, ami meg ilyen limitációt igazából nem rakott be.
Ott is van egy limitáció, de ez egy óriási terület, amin lehet építkezni.
Az egy good luck beépített, be lehet, de be. Igen.
Igazából ugye a City Skylines-ban az volt a kicsit kevésbé váratlan, hogy az a Paradox Interactive, aki a City Skylines csinálta, ők csinálták meg a Citizen Motion 1-et meg 2-t, ami alapvetően már egy picit hasonlított a SimCity-re, de ők ugye kifejezetten és kizárólag tömegközlekedési irányból közelítették meg a szimulációt. Tehát ott volt már egy adott város, amik egyébként létező, a világ létező városai voltak lemodellezve, Helsinki-től kezdve Budapesten át, egy Frankfurton keresztül egy csomó, és nekünk csak annyi volt a dolgunk, hogy ezt a várost ezt akkor megkaptuk, és itt akkor most tömegközlekedést kell belerakni. És abból, hogy benne volt a busz, a villamos, a metró, meg az összes hajó, meg az összes dolog, ami itt szóba kerülhet, és ugye nekünk az volt a feladatunk, hogy egy működő tömegközlekedést hozzunk össze. Ez két nagyon népszerű játék volt, és ugye volt egy frissessége attól, hogy olyan csapat csinálta, ami kvázi múlt nélkül csöppent bele ebbe a történetbe.
Igen, a fejlesztőt egyébként úgy hívják, hogy Colossal Order, tehát ugye
a Paradox a kiadó,
és ez valóban egy tamperei, tehát finn vállalat, és 2009 nyarán alakultak, és a legutóbbi számadatok azok 2022-ből vannak, de hát 30-an vannak. Tehát ez egy 30 fős cég.
Tök sok lány van a fejlesztő csapatban. Ennek annak idején nem is úgy néztem utána, hogy direkt utána néztem, hanem valamilyen blogot olvastam, ahol ők ugye nyilatkoztak a játék kapcsán, és akkor ott véletlenül elhangzott, hogy egyébként itt tök sok csaj van a csapatban.
Nem, ez annyira érdekes. Nyilván egyébként ez ilyen skandináv kultúra beli különbség is, tehát hogy valószínű ott az informatikai oktatás egy kicsit és most tényleg itt tudom, hogy nagyon sok ember dolgozik Magyarországon is azon, hogy ez egy ilyen diverzebb dolog legyen, de azért alapvetően ezek, hogy mondjam. Tehát általános iskolában még gyönge az informatikai oktatás, És hát nagyon sok dolog kell ahhoz, hogy mondjuk 50-50%-ban legyenek műszaki egyetemeken végül a hallgatók, mert nemek tekintetében. Mindegy, lényeg, nekem inkább azért fura, hogy ez egy 30 fős cég, mert tényleg az első játékuk volt a Citizenmotion, aztán a Citizenmotion 2 2013-ban, aztán a Skylines 2015-ben, és akkor most a Skylines 2 jön majd valamikor idén, tehát 4 játékuk van, de hogy én ezt abszolút ilyen AAA kategóriának sorolnám ezeket a játékokat, pedig valahogy nyilván nem az, mert az egy Assassin's Creed, vagy egy nem tudom, tehát hogy igen, de hogy 30 fő, tehát hogy én nem tudom, egy GTA-n szerintem így sok ezren dolgoznak, és így szó szerint, de legalábbis nagyon sok százan. De persze a másik oldalon meg ott vannak tök komplex indie játékok, amiket megcsinál 2 srác, akik amúgy középiskolában járnak. Szóval ez egy ilyen érdekes dolog, hogy most hol veszik el a hatékonyság vajon. Minden esetre azért én ezt a komplexitást egy 30 fős stábtól elég okénak gondolom, amit a Cities Skylines tud.
Igen, nagyon-nagyon oké. És jó, persze ott is voltak mindenféle furcsaságok az első verzióban, és pont ebből a skandináv kultúrából fakadó dolgok azért megjelentek a játék élményben is. Egyrészt ugye a Citizenmotionben minden közlekedési jármű lámpája állandóan világít. És ez nem csak akkor, hogyha Helsinki-ben tervezünk, hanem akkor is, hogyha Nevada-ban.
Ennek utána néztél?
Igen, ez is ezen a fejlesztői blogon volt, hogy ugye ők az úgy programozták meg, hogy világít, mert náluk Finnországban kötelező a...
Ja, ott kötelező városon belül is.
Igen, folyamatosan égnek az autók lámpái, meg ugye a busz, meg az összesnek. A másik ilyen érdekesség, hogy az első City Skylines-ban a bűnözési ráta az egyszerűen nem volt egy bizonyos szint fölé menni, tehát bármit csináltál, akárhány rendőr.
Nem volt rendőrség.
Igen, tehát hogy gyakorlatilag az is ilyen skandináv dolog, hogy ennek volt egy maximuma, amiről azt gondolták, hogy az nem lehet több. És persze utána ezt korrektúrázták, meg ugye voltak ilyen problémák, hogyha az iskolát a város szélre tettük, és nem vezetett oda út, akkor is úgy vette a rendszer, hogy akkor jár 100 iskolás. Tehát, hogy voltak persze bugok benne, de azért alapvetően mind látványra, mind komplexitásra nagyon jó volt az első City Skylines. A közösségi moddolási lehetőség az elképesztő sokat adott hozzá. Hozzáteszem egyébként, hogy PS4-en nincs moddolási lehetőség a játékhoz, csak Xboxon, meg PC-n, meg Mac-en.
Ez Sony igen, ez, sajátosság?
Igen, ez ugye
platform. Egyébként ez annyira béna, tehát, hogy ugye mondjuk a Beat Saber, ami az egyik legnépszerűbb VR játék, amikor ilyen fénykarddal csapkodom le igazából a dobozokat, hát PlayStation-re, ugye kint van, és akkor nem tudom, van 10, vagy most lehet, hogy 20, vagy 30, nem tudom, de ilyen 1-2 tucat album, ami igazából egy előadótól 5 híresebb szám, és akkor azokat tudom letölteni. PC-n meg így pont végtelen van, és azért így nagyon nem mindegy, mert hogy amúgy meg ugyanannyiba kerül.
Hát, és más a játékélmény, pont azért PS4-en a City Skylines játékélménye, az egy dobozos játék, ugye ott azzal a feature settel meg funkcionalitással tudunk dolgozni, amivel megtervezték a Colossal Ordernél a szoftver.
És ez nem rossz egyébként,
és az sem rossz, de azóta annyi DLC meg add-on jött ki hozzá, hogy tényleg egészen mikroszintre le lehet menni abba, hogy menedzseljünk a várost. Tehát most csak egy példát mondok, ha van egy 4-sávos út, amin megy a forgalom, és van egy kereszteződés, akkor el lehet dönteni, hogy legyen ott zebra, legyen-e jelzőlámpa, melyik sáv merre kanyarodjon, és azt úgy is meg lehet csinálni, hogy egy ideig erre kanyarodik, és utána arra, tehát kvázi kanyarodossá válik az egyikből. És igazából már csak ezekkel az apró hozzászólásokkal, vagy módosításokkal teljesen át lehet formálni egy adott régiónak a közlekedését. És amiben nagyon jók a Colossal Orderesek, hogy ők megcsinálták a Citizenmotion 1-2-t még a City Skylines előtt közben, és ezért a City Skylines-ba a közlekedési modell, amit beleraktak, az gyakorlatilag az olyan szintű, hogy az közlekedés mérnöki oktatásra alkalmas, tehát lehet szimulálni rajta egy konkrét útvonal vagy városrész közlekedését, és meg lehet rajta mutatni, hogyha ilyen meg ilyen módosításokat teszünk az úthálózatban, meg a jelzőlámpákban, meg az elsőbségadásokban, meg stb., az hogyan változtatja meg egy adott régiónak a dinamikáját, és persze defaultból az van, hogy diszponolnak az autók egy bizonyos idő után, hogy ne legyen óriási a dugó, de van olyan mód, amivel azt mondjuk, hogy akkor nincs diszpón, és az autó, ha kijött a XY házból, és a célja egy valahol a város másik lévő iskola, akkor addig ott van a térképen, amíg el nem jut odáig.
És ez ki mondja, hogy ez alkalmas szimulációra?
Én.
Na, mert hogy használják-e? Mert egyébként, fú, ezt majd Ábor BB-ben kéne szerintem egy,
van, hogy ezt hogyan
egy valakitől megkérdezni. Nem csak azért, hogy oktatják, mert jó, mondjuk az is tökre érdekel egyébként, hogy itt most ilyen 60 évvel ezelőtti dolgok, most no offense a felsőoktatásnak, de azért láttam már ilyet, mondjuk a saját ő felsőoktatási karrierem, azért azt nagy karriernek nem lehet nevezni, mindegy, tehát nem lettem PhD, de nem is futottam neki. Szóval hogy ott azért tanultam nagyon régi dolgokat, és nem tudom, hogy pont ezt egyébként milyen szakon tanítják, meg ott mennyire up-to-date a tudás, mennyire változik, mert mondjuk nyilván egy Petőfi összes az nem nagyon kell, hogy változtassunk rajta, de vagy hát nem is lehet. De na mindegy, kicsit elkalandoztam. De hogy nagyon érdekelne egyébként, hogy itt milyen szoftvereket használják szimulációra, amikor mondjuk egy jelzőlámpa újrahangolás van. És ez még jobban érdekelne, hogy vajon játékokat használnak-e, mert egyébként lehet, hogy tényleg van ezen a szinten mondjuk egy Skylines, független attól, hogy most te azt gondolod, vagy nem.
Mivel fordítva közelíteném meg, szerintem, ha valaki a Skylines-ban penge, annak lehet, hogy könnyebben fog majd az egyetemen pont ez a terület menni, mert látott egy ilyen hatás mechanizmust, hogy ha itt ezen a ponton ezt csinálom, akkor mondok egy példát, például a City Skylines-nak még a tutoriájában is benne van, hogy amit ne csináljál, mert tuti dugó lesz, hogy nagyon rövid utca végére teszel jelzőlámpát. És ez egy alapvetés közlekedés mérnöki szempontból, és van a budapesti városban néhány példa rá, hogy mi történik, hogyha egy tömény három autót elbíró utca végére teszel egy jelzőlámpát, minden környező kereszteződés, ami ugye arra hord rá, az full dugóba lesz, és nem tudják az autók, hogy hogyan menjenek. És ez a City Skylines az még a tutoriájában is berakja, tehát hogy ezt oktatják a usereknek, hogy ezt ne csináld. Kap egy hintet a user, hogy hát most jó, hogy oda tettél egy jelzőlámpát, de mi szerintünk eznek nem lesz jó vége, és egyébként tényleg nem is lesz jó vége, tehát hogy ott akkor kialakulnak tényleg olyan dugók, amik a való életben is kialakulnak ugyanilyen szituációban.
Igen, ez egy mindenképp érdekes kérdés. Mit vársz egyébként a kettőtől? Ugye láttad a trélert, láttad, hogy milyen lesz?
Hát láttam a trélert, de a tréler igazából a tréler az inkább egy...
Prerendered egyébként, tehát még csak nem is látjuk a grafikát belőle.
Nem csak, hogy a grafikát, de a funkcionalitásról egy árva muk nem esett, tehát hogy mivel lesz több.
De hogy lehet több? Tehát azért kérdezem így, hogy lehet te mit több vársz? Mert hát, azért így DLC-kkel meg mindennel az első rész így elég sokáig eljutott.
Igen, és ráadásul ugye azt lehetett látni, hogy a DLC-k sokszor a felhasználók által gyártott ötleteket emelte be, és tette csomaggá, és vált a játék hivatalos részévé. Még több közlekedés szimulációs megoldást várok, tehát én azt gondolom, hogy abban még van menetrend készítés, például nem nagyon van a mostani City Skylines-ba. Illetve van azt is, a közösség tette hozzá, és nem biztos, hogy tökéletesen működik. Tehát, hogy annak mindenképpen várok egyfajta előrelépését. Azt gondolom, hogy nagyobb térképet kapunk, vagy nagyobb területet tudunk majd beépíteni. Valószínűleg ugye, ahogy haladtunk a hardveres képességekkel, több egyedet tud mozgatni majd az engine. És hát én még ilyen specializációs vonalot tudok elképzelni, hogy lesznek olyan városok, kifejezetten, mit tudom én, olajtermelésre vannak ráállva, lesznek olyan városok, amik kifejezetten, mit tudom én, síelési centrumok, és úgy kell megépíteni, hogy a libegőkkel feljussanak a turisták a csúcsra. Tehát, hogy inkább ilyen fajta kihívásokra számítok, de most vaktából lövöldözöm, mert a trailerben nekem semmi nem derült ki.
Igen, hát ettől függetlenül várjuk, illetve hát ettől függetlenül elfogyott nagyjából az adásidőnk is, ez nem volt a világ legszebb összekapcsolása, de hát azért nagyjából azért rendben volt. Hát reméljük, hogy egy picit meghoztuk itt azoknak a kedvét, akiknek
van rengeteg idejük, hogy ebbe belemerüljenek, mert ez időrabló dolog.
Igen, erre mondjuk így a kockázatok és mellékhatások tekintetében, tehát elég fel kell hívni a figyelmet, de hogy aki annak idején SimCity-zett mondjuk, vagy SimCity 2000-zett, vagy Civ-ezett, vagy valamelyik Tycoon játékkal játszott, az ha esetleg nem ismeri, vannak még ilyen játékok, full modern, 3D grafikával, tényleg nagyon dögösek ezek, tehát így építesz valamit, és így megtervezed, és látod a mozgásban.
Egy fejlesztési vonala is ennek, azért egy térlátás is fejleszt, meg egy kicsi ilyen mérnöki képességet. Én tudom, hogy kölyök koromban volt olyan számítástechnika tanárom, aki gyűlölte a Doom-ot meg ezeket, de ha a SimCity került szóba, akkor persze játszottak vele nyugodtan. Tehát, hogy és ez nem volt egyébként véletlen.
Igen, úgyhogy így merjük ezt a műfajt ajánlani, és egyben itt felhívtuk a figyelmet rá, hogy, hogy ez még létezik. Bizony, ami hát szerintem egy örömhír. Illetve az is öröm, hogy ezen a héten is minket hallgattatok. Ez volt már a Game on a Rádió Café 98 Gaming és e-sporttal foglalkozó magazin műsora. Két hét múlva új adással jelentkezünk majd, addig is minden jót kívánunk.
Sziasztok!
Sziasztok!